Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk a világszerte háborúban szenvedő gyermekekért, kérte 14. Leó pápa. A Szentatya szeptember 10-én a szerdai általános kihallgatáson a lengyel és arab nyelvű híveket köszöntve két békeüzenetet fogalmazott meg. Az elsőt a gyermekeknek szentelte, kiemelve az Ukrajnában és a gázai övezetben élőket, akik szenvednek a világszerte dúló konfliktusoktól. A második az erőszak sújtott a Szentföldről érkezett zarándokoknak szólt. A Szentatya arra hívott, hogy alakítsuk a fájdalom okozta kiáltást Istenhez intézett imává. Szűz Mária, a béke királynője oltalmára bízlak benneteket és a ma szenvedő gyermekeket, továbbá szívemből megáldalak benneteket, mondta 14. Leó, majd hozzátette. Isten mindig meghallgatja gyermekeit, és abban a pillanatban válaszol, amelyet a legjobbnak ítél számukra. A Lengyelországot ért szerdai dróntámadás példázata annak, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap. A háborús fenyegetettség közvetlen, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. A munkalátogatáson Abdudzabiban tartózkodó Orbán Viktor azt mondta, a mindennapi élet felemészti az emberek figyelmét, de amikor néha beesik a baj néhány drón formájában Lengyelországba, akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét. Elmondta, a háborús fenyegetettség közvetlen. Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig. Magyarország távolságot tart, ez nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik, közölte a kormányfő. Hozzátette, ez folyamatos és állandó háborús veszélyt jelent. Minden fontos ügyet felül kell vizsgálni, mert Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart, mondta Orbán Viktor szintén a Kossuth Rádióban. Úgy fogalmazott, jobb lenne, ha a bizottság elnökasszonya összepakolna és szép csendben hazautazna, és otthagyná Brüsszelt azoknak, akik képesek egy jobb politikát művelni. Rámutatott, Ursula von der Leyen politikájának van 4-5 pillére, amik rosszak, amiket ki kell cserélni, de ő ezt nem fogja tudni kicserélni. Felül kell vizsgálni a zöld átmenetet, mert a magas energiaárakat részben a zöld átmenet okozza, és ez halálos az európai gazdaságnak. 10 000 épülnek majd lakások a kormány által most elindított 3%-os hitelprogram keretében. Erről szintén Orbán Viktor miniszterelnök beszélt. Azt hiszem, hogy jó hangot ütöttünk le a zongorán, fogalmazott a programmal kapcsolatban, optimizmusát hangsúlyozva a miniszterelnök. Kijelentette, ez már az a konstrukció, amibe bele tudják képzelni magukat az emberek. Hozzátette, ezért is hagyták a lehető legszélesebbre a jogosultak körét. Mindenkinek akartunk adni egy lehetőséget, és úgy látom, ezt az emberek meg is értették, fogalmazott. Főzőverseny, jótékonysági gulyásvacsora, motoros felvonulás, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár is lesz a szeptember 12-től 13-áig tartó 27. szolnoki gulyásfesztiválon. Közölte a program kommunikációjáért felelős cég közleményében a távirat irodával. Az esemény, amelynek a gulyás áll a középpontjában, igazi ünnepe a magyar gasztronómiának, írták. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a közönséghez nemzeti ételünk gazdag változatait, sokféle receptjeit és ízvilágát barátságos családias hangulatban, ahol a múlt értékei a jövő számára is élővé válnak, írták. Baráti társaságok, munkahelyi közösségek, cégek és hagyományőrző gasztronómiai csapatok gyűlnek össze, hogy közösen főzzenek, versengjenek és elnyerjék a Gulyás Király címet, olvasható a közleményben. Idén több mint 30 csapat, köztük számos külföldi is részt vesz a főzőversenyen. A szakmai zsűri nem csak az ízeket fogja értékelni, hanem az ételek kreatív tálalását és ötletes szervírozását is pontozza. Több év kihagyás után idén újra motoros felvonulással nyitják meg a szolnoki gulyásfesztivált pénteken. Végül az időjárásról. A réteg felhőzettel borított tájakon is kisüt a nap, így ezt követően ott is, mint másutt, gomoly felhős napos idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Az Arszakra Fesztivál keretében rendezett Nyitott templomok napján, szeptember 13-án szombaton megnyitja kapuit egy napra az Egri érseki palota magánkápolnája. A Szent tér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A palota várja tisztelt vendégeit kedvelt időszaki kiállításával is a Herendi Porcelán Manufaktúra Porcelán Nobilis című tárlatára, amely szeptember 30-áig látható Egerben. 16 órától a Díszudvaron a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportja szervezésében a Talentum ifjúsági ének és zenekar dicsőítő koncertet ad. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Arany János Toldi című művét sugározzuk folytatásokban, amelyet irodalomórákon feldolgoznak majd a gyerekek. Mai adásunkban a befejező két éneket hallhatják Básti Lajos előadásában.
11. ének. Fölvevé a hajnal piros köpönyegét, és eltakarta vele az égboltnak felét. De nem volt oly kényes a bársony ruhába, hogy bene pillancson a szegény csárdába. Betekint félszemmel egy törött ablakon, hát csak a cimbal most látja benne egy padon. Kint sem lát egyebet az öreg szolgánál, aki dolgát végzi jó rigó lovánál. Aztán széttekinte Pesten és Budában, nézegette magát a széles Dunában, Duna folyó víznek piros lett a habja, közepén egy barna csónak úszott rajta. A csónakban Toldi, nem egyéb, evezett. Messze felborzolta a lapát a vizet, fényes apró csöppek hultak a magasból, mintha zápor esnék piros kalárisból. Csak hamar is átkelt Toldi a nagy vízen, megköté csónakát a budai részen, kiszállott belőle s nagy sebesen néne, hogy keressen olyat, ami neki kéne. Szép aranyos fegyvert és ruhát magának, Cifra újszerszámot jó Rigó lovának. A Rigónak, akit hozott hűszolgája, mert otthon is az volt kedves paripája. Vett is, amit kívánt. Pajzst, szépet, nagyot. Dolmányán a szabó parasztot nem hagyott. Mindenütt belepte az aranypaszománt. Vett sisakot, páncélt, héttollú buzogányt, kopját is, gerejt is, mindenféle fegyvert, melyeket Budán a legjobbik kovács vert. Ezüstös, aranyos, sallangos szerszámot. Egy szó annyi, mint száz, mindent megvásárolott. Hogy a csárdába ért, felöltözött szépen, tollas buzogányát forgatá kezében, akkor bút fel a nap az ég karimáján, meg is akadt szeme a fiú ruháján. A Rigó sem az volt, aki tegnap estve, sárral, útiporral, szürke szídre festve, hanem fekete, mint a fekete bogár. Elsikamlott szőrén a fényes napsugár. Hát, mikor ráadták a nyalka szerszámot, mint illet neki, hogy ragyogott, csillámlott, mikor hátára ült jó gazdája Toldi, körülnézte magát, s elkezdett táncolni. Akkor hopp, s mint a szél, aki most szabadul, vitte Toldit a ló oly kegyetlen vadul, Bence könnyes szemmel ballagott utána, fájt, hogy búcsút sem vett tőle kis gazdája. Mi történt ez alatt a budai szélen? Hallgassatok rá, csak azt is elbeszélem. A király sátora valahogy felvonva, tiszta kék sejemből volt a sátorponyva. Róla, mint az öklöm, ha kicsit nem mondok, lógtak körös körül oly nagy aranybojtok. Messze kiösmerszett a többitől, bátor egymást érte ottan a sok úri sátor. Drága karos rengők dagadóra tömve, bársonnyal bevonva, aranyjal áttörve, álltak a sátorban gyönyörű szép rendel, kiknél szebbeket már nem képzelhet ember. Egy öreg szék is volt a kellő középen, fényes drága kővel kipityikézve szépen, nagy aranykörmével a földet karmolta, mely bársonypokróccal szinte bé volt vonva. A sátrak el voltak rekesztve korláttal, tilos volt parasztnak lépni azonáltal, kívül fegyveres nép és tömérdek ember az üres sátrakat majd elnyelte szemmel. Duna partjaig nyúlt a korlát két felül, nagy üres tér maradt a korláton belül, olyan, hogy egy marha vásárnak is elég lenne, ha a marhát oda eresztenék. Dunapartban egy nagy zászló volt felütve, s tarka-barka csónak a nyeléhez kötve. Nem különben pedig a pesti oldalon lobogó odafenn csónak volt a habon. Széles utca a víz, ember a sövénye, közepén a sziget nyúlik fel beléje. Gyilkos sziget volt ez már hetednap óta, vérrel élt miképp a vérszopó pióca. Egyszer jön a nagy cseh Budavára felől, táncol nagy lovával a korláton belől, káromkodik csúnyán a magyart böcsmérli, hogy nincs, aki merje magát vele mérni. De ímé hirtelen a pesti oldalon nagy örömzaj támad és nagy riadalom. Ismeretlen bajnok fekete paripán vágtat a zászlóhoz és mérkőzni kíván. Sisak ellenzője le vagyom bocsátva, csúcsáról fehér toll libeg lobog hátra. Toldi, mert hisz ő volt, a tollat levészi, mindjárt ott teremnek a király vitézi, s eveznek a tollal, minthogy tisztök tartja a cseh bajvívóhoz, a budai partra. Vérszín a cseh tolla, fölcseréli vele, a bajra hívásnak volt e dolog jele. Ez alatt a várba gyors híradók mentek, a király lejött és sok nagyúri rendek, a két bajnok pedig csónakon egyszerre indult, s érkezett meg a bajvívó helyre. Ott Miklós, mihelyest partot ért a lába, csónakát berúgta a széles Dunába, mintha korcsolyázna futott az a habon. Partba vágta orrát a pesti oldalon. Csevitész kérdezé, miért cselekedte hajóját a Dunán, hogy eleresztette? Nem egyébért, vitéz, Miklós így felelt meg, hanem hogy egy csónak elég egy embernek. Egyikünknek itt ma gyászos lesz a vége, és nem lesz a halottnak hajóra szüksége. Mondat Oldi, avval kezét összetette, buzgón fohászkodva Istent említette. Azután így szóla: vitéz, adsz a kezed. Te sem bántál soha, én sem sértettelek. Ha haragunnál is egy órát sincs hátra, s a halálos ágyon ki meg nem bocsátna. Erre a cseh nyújtá vaskesztyűs tenyerét, hogy összeroppantsa vele Miklós kezét. Észrevette Miklós a dolgot előre, s a cseh barátságát jókor megelőzte. Összeszedte Toldi roppant nagy erejét, s megszorítá szörnyen a bajnok tenyerét. Engedett a kesztyű, és összelapula, kihasadozott a csenek minden újja. És mint mikor tavasszal, ha lágy idő fordul, a házak ereszén a jégcsap megcsordul, úgy csordul ki a vér minden újja végén, elszörnyedt a bajnok Toldi erősségén. Aztán megragadta Toldi csak úgy kézzel, rángatá a csehet szörnyű erejével, ropogott keze közt, elolvadt a teste. Végre így könyörgött a cseh térdre esve: kérlek, édes fiam, ne kívánt halálom, minden vagyonomat ím neked ajánlom, 12 vitéznek drága sok marháját, vitézlő magammal minden apróságát. Toldinak a szíve hajlott a kérésen. Legyen úgy, felelte, marhádat elvészem, de azt is korán sem magamnak kívánom. 2 vitézt megöltél, az anyjaknak szánom. Most, mint alamizsnát, megadom életed. Ha nem tégy hit alatt erős ígéretet, hogy ha bár mély tenger nyelné el hazádat, a mi országunkra mégsem teszed lábad. Mindent felfogadott a bajnok ilyetten, s békével mentek a csónak felé ketten. Hát egyszer a nagy cseh, neki húzakodva, Toldihoz hátulról hozzávág orozva, szerencse, hogy Toldi a Duna tükrében meglátta, s megkapá a kardot kezében. Leborult a nagy cseh, kegyelem, irgalom, eredj, kérd Istentől, útat megmutatom. S amely kardot ő az álnok csetől elvett, avval adott néki örökös kegyelmet. Íziben elmetszé fejét a testétől, piros lett a nagy kard gazdája vérétől. Toldi felmutatja a fejet a kardon, nagy rivalgás támad két felől a parton. Tapsolnak, kiáltnak, zászlót lobogtatnak, Buda nagy hegyei visszakorjongat. Tizenkettedik ének. Mikor Toldi Miklós megfogá a csehet, és az ilyettében legott térdre esett, Igen, megörvendett a felséges király, könnybe lábadt szeme a nagy öröm miá. S így szólt az urakhoz, kik mellette voltak. Úgy hiszem, ez a cseh nem fog víni holnap. Most akadt emberre, aki megtanítja, máskor hogy gyalázza a magyar csocidja. De ki az a bajnok? Nem ösmered, Toldi? Ki ismeri? Én nem tudom elgondolni. Nincs egy jóra való vitéz országomban, akit ne ismerjek, s nevét meg ne mondjam. De így erőt, mint amely van e vitézben, én nem tapasztaltam soha emberkézben. Félek, nem magyar lesz, pedig nem lenne szép, ha más víná ki a magyar becsületét. Egyéb iránt legyen magyar, av vagy német, nagy csapástól menti meg a magyar népet. El is veszi tőlem jutalmát gazdagon. Toldi gyilkos öccse részét neki adom. Toldi György e szóra csak úgy hűle-fűle, szétnézett, hallja e más is ő kívüle, összesúgtak, búgtak az úri emberek, hogy gyilkos öccse van, annak örültenek. Mikor pedig Miklós a csehet kiszabta, s kisebbik darabját kardján felmutatta, tüstén parancsolá király ő felsége, 12 aranyos vitéz menjen érte. El is mentek azok szép zászlós sajkával, s vitték a királyhoz Toldit nagy pompával. A király szólt, bajnok, nyisd fel sisakodat, mondd neved, s mutassad vitézi arcodat. Térdre esett most a király lábainál, s így kezdette Miklós. Ó, felséges király! Nem vagyok én bajnok, csak egy földönfutó. Hogyan lettem azzá, tudja minden tudó. Magam sem tudom, hogy esém gyilkosságba, s elzaklatott bátyám a széles világba. Én meg idejöttem feladni tettemet, s várni vagy kegyelmet, vagy büntetésemet. Így bátran beszéle Miklós a királynak, felnyomáros téját acélsisakjának. Halvány is, piros is volt az ábrázatja, mert bánat és öröm osztozának rajta. Tetszett a királynak szép fiatal képe, azért nyájasan így kérdést tőn elébe. Nem, de nem a Toldi Lőrinc fia volnál. Miklós a fejével ráütött e szónál. Akkor az urakhoz fordult a felséges király, s ekképp tartott hatalmas beszédet. Urak, hű vitézim, ide hallgassatok, mert nem tréfaság az, amit most hallotok. Toldi György testvére ez a vitéz gyermek, s György azon van, hogyan ásson ennek vermet, hogyan zárhatná ki öccsét örökéből, hogy tagadhatná ki a nemzetségéből? Tudom minden csínyát, mert végére jártam. Azért most szemébe mondom neki bátran, árván maradt öccsét parasztnak nevelte, mert nagy erőt sejtett benne, s irigyelte. Mert attól félt, hogy a Miklós erős karja az ő hírét nevét homályba takarja. Mert dejszem tudja azt az ő gonosz lelke, öccsét rangja szerint miért nem nevelte. Azt is tudom, hogy ő ingerlé a minap, s úgy talált megütni egy bosszantó inast. Kivallák szolgái, mi módon tartatott a testvér öccsére embervadászatot. Nem úgy van, Toldi György, de úgy van. A király minek volna, ha nem tudná ki, mit csinál. Egy ilyen testvérre annyi rosszat kenni, ki csupán magától ennyire bírt menni. Nagy tetszés követte a király beszédét, zsenge korához így ritka bölcsességét. Toldi György pedig lesüté fejét mélyen, csak hogy a föld alá nem bút szégyenében. A király most szemét Miklósra vetette, vállát kegyelmesen meg-megveregette, és mondta nyájasan, ifjú vitéz, állj fel! Eladott a bátyád, de többször nem áld el. Én neked a földön ím kegyelmet adok. Kérd Istent, remélem Isten is adni fog. Bírjad békességben birtokot, ha rád száll. Nem volt az, mióta megvan jobb gazdánál. És hogy haragosod ne legyen a szomszéd, íme bátyád önként neked adja részét. Vértagadó testvér, nem, de úgy van, érted, hogy ősi birtokod öcsédnek ígérted. György meredt szemeket vetett a királyra. Hely, dehogy mert nemet mondani szavára, mert villogott szeme, és iszonyú pogány harag sötéten lett a király homlokán. Jól van, mond a király. Igen, a felelet? Jól van. Erről még ma írsz örök levelet. Most pedig miután így kipróbáltalak, mondom, udvaromnál többé ne lássalak. Megszólalt most Miklós. Felséges királyom, bátyám birtokára egy cseppet se vágyom. A magamé sem kell, legyen tied, bátya. Teljék vele fösvény szíved kívánsága. Csak azon könyörgök mostan felségednek, vegyem be sergébe, csupán közembernek. Jó az Isten, jót ad, megszerezi kardom, amire szükségem leszen, avval tartom. Felelt a nagy király, ne légy olyan gyermek. Hogyan vennélek én hitvány közembernek? Királyi fejemhez választalak téged, s mán kezdve 12 lóra jár hópénzed. De míg ezt elmondta, az alatt leoldott derekáról egy nagy cifrarezes kardot, gyémánt a cifrája, arany volt a reze. Toldinak nyújtotta, s mondá, köst fel, nesze! Semmit se mondhatna, s adhatna királya, ami Toldinak így örömet csinálna. Pénzért, gazdagságért, hej, dehogy cserélne, Dárius kincsének még oda sem nézne. Azért akarta is szépen megköszönni, de a szó nem akart a nyelvére jönni. A király azonban nem neheztelt érte, mert az együgyű szív nyelvén nagyon érte. És hogy örömében ne maradjon hiány, hogy beteljék mindaz, amit szíve kíván, éppen mintha álma kezdődnék most elől, anyját látja jönni a korlátok felől, elfelejtett mindent, és futott elébe, kímélve szorítá páncélos ölébe. Nem szólott egyik sem, nem sírt, nem nevetett, csak az öreg Bence rít a hátok megett. Végre a nagy öröm, mely szíveket nyomta, mint a terhes fölleg mérgét kiontotta, szemökből a zápor bőségesen hullott, akkor könnyült szívvel Toldiné így szólott. Lelkem törlelkezett gyönyörű magzatom, csak hogy szép orcádat még egyszer láthatom, beszép vagy, be nagyon illen Leventének, Isten sem teremtett tégedet egyébnek. Miklós pedig mondta, nem megjövendőltem, hogy előbb vagy utóbb bajnok lesz belőlem, de nem köszönöm azt magam erejének, köszönöm az Isten gazdag kegyelmének. Már most Toldi Györgyel lakhelyet cserélünk, ő nagy faluba megy, mi pedig itt élünk. Valahatán ő is hozzám édesedik, ha nem, irigykedjék, míg el nem temetik. Így szerette anyját a daliás gyermek. Szívét nem bántál még nyíla a szerelemnek, nem is lőn asszonnyal tartós barátsága, azután sem lépett soha házasságra. Rettenetes vitéz támadott belőle, kalászmódra hult az ellenség előtte, védte az erőtlent, a királyt, országot. Csuda dolgairól írtak krónikákat. Senki sem állhatott ellent haragjának, de Ingét is odaadta barátjának. S ha nem ellenkedett senki az országgal, örömest tanyázott a víg cimborákkal. Nem hagyott sok marhát, földet és kincseket, nem az örökségen civódó gyermeket, de kivel nem ér föl egész világ ökre, dicső híre neve fennmaradt örökre.
Kedves hallgatóink, Arany János Toldi című elbeszélő költeményének befejező két énekét Básti Lajos előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa beszéde az új püspökökhöz. Szeretettel szolgáljátok Isten népe hitét, bátran hirdessétek az evangéliumot. A helyzet nagyon komoly, nyilatkozta a pápa Izrael Hamasz elleni katari támadásáról. 14. Leó üzenete a karmelitákhoz. Legyetek az egység tanúságtevői a széttöredezett társadalmakban. Új püspököt szenteltek Kínában a Leó pápa által létrehozott egyházmegyében. Átalakító művelet, Sajgó Balázs atya elmélkedése Szent Kereszt felmagasztalása ünnepére. Leó pápa az új püspökökhöz. Szeretettel szolgáljátok Isten népe hitét, bátran hirdessétek az evangéliumot. Csütörtökön délelőtt találkozott a pápa a szinódusi aulában az elmúlt évben szentelt püspökökkel, összesen 192-en vannak a világ minden földrészéről, akikkel együtt gondolkodott arról, mit jelent a püspöki szolgálat. Alázat, szeretet, figyelem és bátorság egyaránt szükséges útjukon, melyet kísérjen a Szentlélek szele és püspökké szentelésük öröme. Előbb angolul köszöntötte az egybegyülteket a Szentatya, majd olaszul mondta el beszédét, hozzáfűzve, hogy őt is meglepi, hogy nem fekete ruhában vesz részt a találkozón, mivel időközben pápa lett.
Ringrazio il dicastero per i vescovi. Pensavo arrivare per questo corso vestito di nero anch'io, però.
Én is fölteszem magamnak a kérdést, miért engem választott az Úr? Először is ne feledjük azt az egyszerű, de fontos tényt, hogy nem azért kapták a püspöki szolgálat ajándékát, hogy megtartsák maguknak, hanem azért, hogy szolgálják az evangéliumot. Azért választotta és hívta őket az Úr, hogy apostolaiként és a hit szolgáiként küldje őket a világba.
Come apostoli del Signore, come servi della fede.
A püspök tehát szolga, arra hivatott, hogy szolgálja a nép hitét, foglalta össze gondolatait a pápa. Mindez a püspök identitásával függ össze, ami nem pusztán a szolgálat gyakorlásának külső megjelenése vagy módja. Éppen ellenkezőleg, Jézus azoktól, akiket tanítványaiként és az evangélium hirdetőiként elhív, elsősorban az apostolokat, azt kéri, hogy legyenek belülről szabadok, lélekben szegények, és álljanak készen a szolgálatra, de mindezt a szeretetből fakadóan, hogy kövessék az ő példáját.
Egli ci ha manifestato lo stile di Dio, che non si rivela a noi nella potenza, ma nell'amore di un padre che ci chiama alla comunione con lui.
Jézus megmutatta nekünk Isten stílusát, ami nem a hatalomban, hanem az Atya szeretetében mutatkozik meg, és ami arra szólít minket, hogy legyünk szeretet közösségben vele. Az egyedüli tekintély az alázatos szolgálat, ahogy Jézus válaszolt a tanítványainak. Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok, és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Ferenc pápa gyakran elmondta, hogy a püspöki hatalom csak az alázatos szolgálat. Nagyon fontos, hogy ezen elmélkedjünk, és igyekezzük megélni a gyakorlatban, buzdította Leó pápa az újonnan szentelt püspököket. Arra kérte őket, hogy mindig alázatosan és imával szolgálják a népet, ahová az Úr küldi őket. Jézus rajtuk keresztül lép közel testvéreihez, kezükön keresztül simogatja és vigasztalja őket. Szavaik és szívük által hirdeti az evangéliumot és veszi magára a testvérek örömét és aggodalmait.
Allo stesso tempo oggi dobbiamo chiederci cosa significa essere servi della fede del popolo.
Föl kell tennünk ugyanakkor magunknak a kérdést, hogy mit jelent az, hogy a nép hitének szolgái vagyunk. Nem elég a tudat, hogy ez a szolgálat a Krisztust követő szolgálat szellemében gyökerezik. Az apostolkodás stílusában is meg kell jelennie, a lelkipásztori ellátásban és kormányzásban, a hithirdetés buzgalmában, különböző és kreatív módokon, melyeket a szolgálati hely megkíván majd. A hit és annak átadása válságban van, ezzel együtt a vallásgyakorlat is, ezért megújult szenvedéllyel és bátorsággal kell hirdetnünk az evangéliumot. Ezzel együtt pedig sokan, akik eltávolodtak a hittől, gyakran visszatérnek és kopogtatnak az egyház kapuján, újra fogékonyak lesznek a spiritualitás iránt, de olykor nem találnak megfelelő válaszra a megszokott lelkipásztori nyelvezetben és formákban.
E non dobbiamo dimenticare inoltre le altre sfide, di carattere più culturale e sociale.
Leó pápa emlékeztetett a kulturális és társadalmi kihívásokra is, mint a háború és az erőszak drámája, a szegények szenvedése, a testvéribb és szolidárisabb világ iránti vágy, továbbá az etikai kihívások, amelyek az élet és a szabadság értékét vetik föl. Az egyház ebbe a világba küldi most az új püspököket, mint szerető és figyelmes pásztorokat, akik tudnak osztozni az emberek életében, kérdéseiben, aggodalmaiban és reményeiben. Olyan pásztorok, akik vezetői, atyai és testvérei szeretnének lenni a papoknak és hittestvéreiknek. 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy a lélek szele kísérje mindig őket, püspökké szentelésük öröme pedig, mint egy finom illat szálljon át azokra is, akiket szolgálni fognak.
A pápa Izrael Hamas elleni katari támadásáról. A helyzet nagyon komoly. 14. Leó pápa kedden a Castel Gandolfói rezidenciájáról kilépve röviden válaszolt az újságírók kérdéseire a dohai robbantással kapcsolatban. Nem tudjuk, merre tartanak a dolgok. Sokat kell imádkoznunk, tovább kell dolgoznunk, és elő kell mozdítani a békét. A Gáza városában kiadott evakuálási parancsról a pápa elmondta, hogy megpróbálta felvenni a kapcsolatot a plébánossal. Nem kaptam hírt. 14. Leó pápa igazán súlyos hírekről beszélt, utalva Izrael dohai bombázására, amely néhány Hamas vezető ellen irányult. A támadás több lakóépületet is eltalált a fővárosban. A Szentatyát kedden kérdezték az újságírók, a pápák Castel Gandolfói nyári rezidenciája a Villa Barberini előtt, ahol kevesebb, mint egy napot töltött a Szentatya hétfő estétől kedd délutánig. 14. Leó a kapu előtt néhány pillanatra megállt az újságírókkal, miközben a hosszú sorban egybegyűlt emberek tapsoltak és a nevét skandálták. A Rai News kérdésére válaszolva aggodalmát fejezte ki a Közel-Keleten történtek miatt. Az egész helyzet valóban súlyos, mondta. Nem tudjuk, merre tartanak a dolgok. Még mindig súlyos a helyzet. Erősen kell imádkoznunk, és továbbra is dolgoznunk kell, keresni és elősegíteni a békét. Izrael Gáza városának lakóira vonatkozó azonnali evakuálási parancsával kapcsolatban, amely a katonai műveletek eszkalálódására utal, a pápa elmagyarázta, hogy megpróbálta felvenni a kapcsolatot a Szent Család plébánosával, Gabriel Romanelli atyával. Megpróbáltam most felhívni a plébánost, de nincsenek híreim, mondta. Biztosan jól voltak, de az új parancs után nem vagyok biztos benne. Kedd este maga Romanelli atya jelentette be a közösségi média csatornáin keresztül, ma a Szentatyának, 14. Leó pápának sikerült kommunikálni velünk. Megkérdezte, hogy vagyunk és mi a helyzet. Áldását küldte ránk, és imádkozott értünk és a békéért. XIV. Leó pápa a karmelitákhoz. Legyetek az egység tanúságtevői a széttöredezett társadalmakban. Az indonéziai Malangában szeptember 9-én nyílt meg a rend nagy káptalanja, amelyre a pápa bátorító üzenet küldött Mikael O'Neill Periel atyának. Ápoljatok olyan csendet, amely lehetővé teszi számotokra az idők jeleinek felismerését, különösen a szegények szemszögéből. Imádkozom, hogy a szeretet köteléke közösségeitekben tanúságot tegyen az egység ajándékáról, különösen a társadalom azon részeiben, amelyeket a megosztottság és a polarizáció széttöredezett. A pápa így buzdította a karmelita rend szeptember 9-e és 26-a között az indonéziai Malangban megrendezett nagykáptalanjának résztvevőit a találkozó megnyitóján felolvasott üzenetében. Az augusztus 5-én aláírt és O'Neill Periel atyának címzett levelében a pápa hangsúlyozza, hogy a találkozóra választott téma, szemlélődő testvériségünk felismeri küldetését, tükrözi a karmelita karizma lényegét, mert azt mutatja meg, hogy a közösségi imaélet hogyan alkotja szolgálatuk alapját az egyház és a világ javára. A csendes imában és a kölcsönös gondoskodásban gyökerezve ápoljatok olyan csendet, amely lehetővé teszi, hogy felismerjétek az idők jeleit, különösen a szegények szemszögéből és a szeretet csendes állandóságával válaszoljatok. 14. Leó a karmelita regulát idézve, amely arra ösztönöz, hogy végezzünk némi munkát, és hangsúlyozza, hogy ennek mély jelentése van e szerzetes rend szolgálatában, mivel arra hív, hogy testesítsétek meg Krisztus szerető tekintetét, aki irgalmassággal és gyengétséggel ölel át minden embert. Akár a lelki gyakorlatokon tartott prédikáláson, a lelki vezetésen, a plébániai munkán vagy a fiatalok nevelésén keresztül, a pápa reméli, hogy a karmeliták a szeretet és az egység példaképei lehetnek egy olyan világban, amelyet gyakran sújtanak a feszültségek és konfliktusok. Végül a pápa a Kármelhegyi szűzanya közbenjárásába ajánlja a nagykáptalant, bízva abban, hogy ez a Szent Évben tartott találkozó a lelki megújulás lehetőségévé válik.
Átalakító művelet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Kereszt felmagasztalása ünnepére.
A görög monda szerint élt valamikor egy gyönyörű szép földön túli ifjú, Narcissus. Ez a szép ifjú egy alkalommal beletekintett egy tóvizébe, és amikor meglátta a víz tükrében saját gyönyörű képmását, beleszeretett önmagába. Megszerette ezt a gyönyörű képmást, és lehajult a tóvizébe, hogy magához ölelje. Ez az ölelés halálos volt, hiszen belehalt a tóba. Halálának helyén egy gyönyörű szép hófehér narcisz nyillott. A középkorban egy spanyol drámaíró ebből a mondából egy drámát alkotott, El Divino Narcisso, vagyis Isteni Narcisz címmel. Az író szerint ez a gyönyörű szép ifjú nem más, mint az Úr Jézus Krisztus, aki a mennyből lenézett a földre, és meglátta képmását, az embert. Beleszeretett az emberbe, az emberiségbe, és lehajolt hozzá, hogy magához ölelje. Ölelése halálos volt. Két ölelésre terjesztett karját az az ember feszítette keresztre, akinek ő felajánlotta isteni szeretetét. Narcissost az önimádat jelképének tartják. Krisztus pedig az önzetlen ember prototípusa, aki a másik emberben is ezt az isteni embert szereti. Ha magamban gyönyörködöm, akkor a kezdetben egészséges és szükséges önszeretet könnyen önimádattá válhat. Ha magamban, és persze másban is, az isteni képmást tisztelem, akkor a krisztusi úton vagyok. Ha narcisztikussá válok, idézőjelben mondva, átkos lesz az életem. Ha a krisztusi úton haladok, áldott vagyok. Az áldás útját azonban nem lehet úgy végigjárni, hogy ne találkozzam a kereszttel. Ha őszinte szeretet kapcsolatban élek a szerető Istennel, és sugárzom az ő szeretetét, sok ellentmondásba ütközöm, és visszautasításban is lesz részem. Nem csak másokkal, akik nem akarják elfogadni ezt a szeretetet, hanem sokszor önmagammal is, és ezért minden belső ellenállásra az úgynevezett átalakító művelet a válasz. Az átalakító művelet az, ha az érzett ellenállást magamban beismerem, tudatosítom és szenvedéssel átformálom, ahogy Krisztus is tette. Az önzésre való hajlam önzetlenséggé való átformálása ez a művelet. A keresztrefeszítés a rómaiak által használt kegyetlen kivégző eszköz volt Jézus idejében. A legnagyobb gazembereket feszítették keresztre. S az igaz Istenember vállalta ezt a kivégzési módot, így alakult át a bitófa, az átokfája, az áldás fájává. Mi csodálatos átalakító művelet ez? A gazember megmentése, hogy igazzá váljon. Csak egy I betű az eltérés. Mégis mekkora a jelentés? Gazemberből válhatok igazzá, ha átölelem a keresztet, ahogy a mester is tette, vagy fordítva, ha az igazság útjáról letérek, elutasítom a keresztet és a gazságot választom. A döntés mindig a kezemben van, de saját erőmmel nem tudom ezt maradéktalanul kimunkálni, csak akkor, ha az isteni erő segítségét igénylem és kérem. A kereszt így válhat számomra is az áldás fájává. A mesterre tekintek, szenvedő arcát nézem és megértem. A szeretet szenvedéssel születik meg. Ahogy az édesanyja fájdalmak és kínok közepette szüli meg gyermekét, és utána gyönyörködik benne, mennyivel inkább teszi ezt a szerető Isten, aki úgy szeret, hogy egyszülött fiát küldi és átadja az embernek, aki őt visszautasítja. Maga a fiú önként teszi meg ezt a gesztust az emberért, aki legtöbbször visszautasítja ezt az isteni szeretetet, és elmenekül tőle. Mindig vannak azonban olyanok, akik ott maradnak a felemelt kereszt alatt. És nem csak felnéznek a keresztre, nem csak a nyakukban vagy autójukban hordják, amely a megváltást és átalakítást jelzi, hanem vállalják és vállukra veszik a rájuk eső részt. Ez a kevés ember mindig elég arra, hogy sok legyen. Párbúzama ki kell, és mindig több lesz a termés. Ez a szeretet termő ereje. S mindez a kereszt alatt indul el, hogy aztán ne csak alatta álljak, hanem vállaljam én is a rám eső részt, hogy megtegyem a részemet, és azt egészen. Mózes 4. könyvében található az a rész, amely a kereszt megváltó és átalakító erejének előképe. A zsidó nép vándorol a pusztában, maga mögött azzal az átélt tapasztalattal, hogy Isten mennyire szereti őket, hiszen csodás módon átvezette őket a Vöröstengeren. Vagyis megtapasztalták azt, hogy ha elfogadják Isten szeretetét, akkor megszabadulnak múltbéli gonoszságaiktól. ám de megfeledkeznek erről a tapasztalatról, és azért mérges kígyók jelennek meg a helyszínen. Marásuk halálos. Amikor rájönnek, hogy Istentől elfordulni halált jelent, kérik Mózest, a közben járót. Ekkor Mózes nem a kígyókat tünteti el, hanem részből készített kígyókat, és azokat oszlopra tűzi Isten parancsára. Aki rátekint, meggyógyul. Igazából nem a részkígyó gyógyítja meg őket, hanem az a tény, hogy újra föltekintenek Istenre, és nem csak a földhöz ragadt életet élik. Tehát nem a részkígyó gyógyítanak, hanem a mögöttük rejlő, szerető Isten. A kereszt felmagasztalása ezt jelenti, sőt, szerencsésebb ez esetben a kereszt felmutatásáról beszélni, hogy a tárgy mögött én is felismerjem a mögötte élő és feltámadott urat, akitől megtanulhatom a szenvedés szeretetti alakításának művészetét.
Átalakító művelet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Kereszt felmagasztalása ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Szegényes istáló sötét mélyén látta meg a napot. Senki se tudta, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. És ránk hasonlított, sebeinkre ő hozott balzsamot. Bűneink miatt halt kereszt halált, megnyitva nekünk a menny ajtaját. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Övé a hódolat, övé a hála, az örök élet beszéde van. Mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott.
A nap verse.
Himnusz a békéről. Te tünde fény, futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka éke. Zengő szavakkal s egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra. Merre vagy? Hová tűntél e télből, mely rólad papol, s acélt fenn szívek ellen ellenet? A szöllő szemben alszik így a bor, ahogy te most mi bennünk rejtezel. Pattanj ki hát! Egy réges-régi kép kísért a dalló szájú boldogokról. De jaj, tudunk-e énekelni még? Ó, jöjj el már, te szellős Március! Most még kemény fagyokkal jő a reggel. Didergő erdők anyja téli nap. Leheld be zúzos fáidat meleggel, s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk e háborúk perzseltetélben itt, ahol az ellenállni gyönge lélek tanulja már az öklök érveit. Nyarakra gondolunk, s hogy erdeink majd lombosodnak, s bennük járni jó, és kertjeinknek sűrű illatában fáján akad a hullni kész dió, s aranynapoknak alján pattanó labdák körül gomolygó, gomolyag gyereksereg visong, a réteken zászlós sörényű csillogó lovak száguldanak a hulló nap felé, s fejünk felett majd surrog és csivog a fecskefészkektől sötét eresz. Így lesz-e? Így. Mert egyszer béke lesz. Ó, tarts ki addig lélek! Védekezz!
Radnóti Miklós himnusz a békéről című versét Hegedűs D. Géza előadásában hallották. Radnóti 1909-ben született Budapesten, 29-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első kötete a Pogány köszöntő, a Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 43-ban elhagyta az izraelita vallást, és feleségével, Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. 44-ben harmadjára is behívták munkaszolgálatra, a jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, s a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában agyonlőtték.
A nap imája.
Szűz Mária neve napján Clarivanuxi, Szent Bernát imája. Irgalmasság anyja, alázatosan lábadhoz borulunk. Gyöngéd és tiszta szeretetedben bízva könyörgünk hozzád, aki közben járunk vagy Krisztusnál, aki az igazság napja. A te fényedben szemlélhetjük magát a fényt, és közben járásodra kiérdemelhetjük annak a kegyelmét, aki téged minden teremtmény fölött szeretett, a dicsőség köntösébe öltöztetett, s a szépség diadémjával megkoronázott. Kegyelemmel teljes, mennyei hatalommal teljes vagy, gyönyörűséggel elhalmozva kedvesedre támaszkodsz. Úrnőnk, tápláld ma szegényeidet, hiszen a kiskutyák is ehetnek néhány lehulló morzsát, s elérhetik túlcsorduló amforádat. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!